Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit, Benedek Csilla vagyok. Mai adásunkban egy még a kolozsvári Magyar Napok rendezvény egészségnapjain készült beszélgetést hallhatnak Germán Róbert természetgyógyásszal. A kolozsvári származású szakember úgy tartja, a természet szeretetét és a természetgyógyász vénát az Úzvölgyében élt felmenőitől örökölte. Vallja, hogy jobb megelőzni a bajt, mint később kurálni magunkat. Véleménye szerint a tudás akkor ér valamit, ha tovább is tudjuk adni. Ezért különböző témákban előadásokat tart úgy óvodásoknak, mint nyugdíjasoknak. Így történt ez Kolozsváron is, ahol a mindennapokban alkalmazható természetgyógyászatról beszélt a közönségnek. Részben erről, részben pedig különböző stresszmegelőzési eljárásokról, valamint az idegrendszer működéséről lesz szó a mai fél órában. Mindezek előtt hallgassák meg mai vendégünk bemutatkozóját. Tartsanak velünk!
Nagyon sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Lényegében véve én Kolozsváron egy sportcsaládba születtem bele, és ifjú koromat egészen a katonaságig itt töltöttem. 71-ben születtem, és 90-ben végül is úgy döntöttem, hogy mint sok fiatal akkoriban szerencsét próbálok Magyarországon, és aztán ott telepedtem le, ott alapítottam családot, és ott lettem sok-sok fordulat után végül is természetgyógyász, gyógymasszőr, sportmasszőr, fitoterapeuta, de nagyon fontos itt megjegyezni azt, hogy eleve egy ilyen családba születtem bele. Tehát édesapám, ugye mikor volt egy kis kertünk itt a Kányafő úton, akkor már mondta nekem, hogy a fűknek, fáknak mik a jó tulajdonságai, hatásai, és nagyon fontos, hogy az élet elsodort engem egy masszázsokat és manuálterápiákat tartó iskola felé. Hozunk egy olyan oktatási formát most Romániába. Most Nagyváradon kezdjük. Lehet, hogy Kolozsván is fogunk tartani, de már Bukarestbe is ugye érdeklődtünk a Petőfi Művelődési Háznál, hogy milyen lehetőségek vannak Bukarestbe elmenni, masszást tanítani, és amiért én ezt az egész munkát vállaltam, tehát mint oktató, hogy többről van szó, mint egy szakma. Mert amikor egy felnőtt ember beül az iskolapadba, ő azért másképp viszonyul az egészhez. Igen, tanul egy szakmát. De ami nagyon fontos, hogy emberek között van, tehát kapcsolatok alakulnak ki, ráadásul a masszázsban érintések vannak, és az oktatás folyamán, ami a jegyzetben is benne van, igencsak kitérünk arra, hogy hogyan kell viselkedni, hogyan kell egy masszőrnek empatikusan hozzáállni a másik emberhez. Tehát egy picit úgy érzem, hogy azért személyiségfejlesztő is az, amit mi átadunk. De ami még ennél is fontosabb, amit megtanultam, az a természet iránti tisztelet és szeretet. Ez a leglényegesebb, hogy élni a természettel, tehát nem kizsákmányolni, hanem vele együtt élni. És talán ez így a fenntartható világ. Tehát így röviden egy ilyen arszpoétika ez lenne.
Több témában tartott előadást Kolozsváron. Vannak, akik választanak általában egy érdeklődési kört, amelyet úgymond kiveséznek, aztán specializálódnak rá valamelyikre. Ön azonban feltételezhetően máshogy viszonyul, azaz több nézőpontból tekint a dolgokra. Hogy miért?
Igen, olyan egyszerű erre a válasz, hogy ugye egy természetgyógyász mindig holisztikusan tekint rá az emberre, és általában bármilyen problémára. Tehát egy másik mondásom az szokott lenni, hogy nincs csodaszer, és nincs csoda eljárás, de vannak csodálatos szerek, csodálatos eljárások, és ezeknek valamilyen ötvözetét tudjuk használni. Én nem is mondom azt, hogy gyógyítás, mert ugye van az a régi mondás, hogy a medicus curat natura sanat, tehát lényegében véve az orvos kezel a természet az, ami gyógyít, tehát mi csak azt az óriási tapasztalatot, amit az őseink ránk hagytak szájhagyomány útján, leírva, legyen az a magyar népi gyógyászat, vagy az Ébersztekercsek Egyiptomból, vagy Avicennának, az arab orvosnak az egymillió szavas könyve, tehát teljesen mindegy. Tehát itt nagyon-nagyon messzire visszanyúlik a történelem, és nagyon messziről kapjuk, gyűjtjük az emberek a tapasztalataikat, átadták nemzedékre, eljutott hozzánk, és ezért egy nagyon széles körben kell tekinteni arra nagyon bonyolult rendszerre, ami maga az ember. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy egy konkrét eljárás az a tuti, hanem sok helyről, sokféle megközelítésből kell rátekintenünk az adott problémára.
És mi az, ami segít abban, hogy ne jussunk ilyenkor abban a helyzetben, hogy sok bába közt elvész a gyermek?
Én teljesen értem, hogy mire gondol. Nagyon nehéz egy embernek, aki ugye segítséget kér egy másik embertől, nevezzük terapeutának, hogy kihez fordul. És ilyenkor mondom azt, hogy hitelesség. Tehát nagyon sok ember nagyon sokféle dolgot mond, de nézzük meg, hogy ő hogy él. Tehát nem azt, hogy mit mond, hanem azt, hogy mit csinál. Ez nagyon-nagyon lényeges. Például sokszor lehetett látni régen is, hogy elmegyünk egy profhoz, egy doktorhoz, mondjuk egy tüdőgyógyászhoz, aki mondja azt, hogy így meg úgy nem kéne dohányozni, de ő maga dohányzik, ráadásul mit tudom én, jó testes, látszik, hogy nem éppen legegészségesebben él, és akkor ő próbálja megmondani, hogy mi legyen, de ez az élet bármely területén igaz lehet. Tehát olyat egy igazi természetgyógyász nem mond, amit nem próbált ki. És rá kell nézni arra az emberre, hogy hitelesse. Ez a legfontosabb. És akkor nagy valószínűséggel tud valami olyat mondani, amivel előrelépek, amivel egy kicsit kimozdulok arról a holdpontról. Mert erről van szó, hogy nem biztos, hogy most megoldjuk valakinek minden gondját, de elmozdítjuk egy irányba, hogy tegyen valamit az érdekébe, hisz mindenki csak magát tudja meggyógyítani, tehát mi erőszakkal senkit nem tudunk megjavítani. Arról van szó, hogy mondunk neki 80 féle lehetőséget, és akkor ő magának kiválasztja azt, amelyik neki a legmegfelelőbb.
Szinte mindegyik előadásának az ismertetőjében hangsúlyos szerepet kap a megelőzés fogalma. Ugyanakkor talán az emberek többségére érvényes, hogy azután kezd el egészségével alaposabban foglalkozni, miután megbetegszik. Tehát viszonylag kevesen hajlandóak megelőzni. Önnek nehezebb a dolga emiatt?
Nagyon.
Hogy tapasztalja?
Nagyon-nagyon nehéz. Nagyon nehéz, mert valóban így van, és én magam is néha beleesek, hogy a rohanó világban ugye bekapkodjuk gyorsan a gyors éttermi ételeket, rendszertelenül étkezünk, iszunk, stb. Nem öltözködünk évszaknak megfelelően, megfázunk, vagy éppen kiizzadunk, utána fázunk meg. Tehát millió egy olyan hatás van, ami ér minket, és elmegyünk amellett a tény mellett, hogy a hétköznapokban figyeljünk oda a testünkre, ami ugye nem más, mint a lelkünknek a temploma, és nem becsüljük meg. És persze jön akármilyen baj, utána rohanunk orvoshoz, vagy egyéb más alternatív terapeutához, hogy segítsen. De itt visszanyúlnék ugye a hagyományos kínai orvosláshoz, ahol ugye alap a megelőzés. Tehát ott nincs is szinte más, csak az, hogy megelőzni, és egyébként olcsóbb is. Tehát ha belegondolunk abban,
hogy ez a megelőzés.
A megelőzés. Tehát nagyon jó lenne, hogyha az intézmények is segítenék. Nagyon jó lenne, hogyha olyan intézmények, ahol igencsak igénybe veszik az embert. Legyen az egy irodai munka, vagy egy nehéz fizikai munka, miért nem tesznek be például egy masszőrszobát? És egy héten egyszer, vagy egy, ha csak egy hónapban egyszer elmenne ott a dolgozó, persze ezt a cég fizesse ki egy fél órára, egy 20 percre, hogy megmasszírozza, átdögönyözze, megérintse, észrevesz ezt, azt, amazt a bőrén. Jó lenne, hogyha törődnénk, de ha már ugye a cég nem törődik, akkor mi magunkkal azért törődhetünk, mert sok olyan kiadásunk van, ami nem hogy nem segíti, hanem inkább árt a szervezetnek, azokból lecsipni egy kicsit, és magunkra fordítani.
Hogyha egy szóban kellene kifejezni, hogy a ma emberének mi a legnagyobb problémája vagy kihívása, mi lenne az?
Közöny. Mert ugye már önmagunkkal szemben is néha közönyösek vagyunk, minden úgy jó, ahogy van. Tehát egy kicsit el van tunyulva az emberiség, de lényegében véve a legnagyobb probléma maga a stressz. Tehát egy olyan világban élünk, amikor sok az ember. Tehát ennyi ember tudomásunk szerint nem volt még soha ezen a bolygón. Ráadásul a centralizáció miatt a falukról belettek az emberek, ugye a kommunizmus, szocializmus alatt a városokba víve, ez most még erősödik, mert ugye ezért a városok fejlődnek, tehát nagyon kis területen, nagyon sok ember él, tehát ohatatlan a feszültség. Tudják nagyon a paraszt emberek, hogyha Tyúkudvaron túl sok a baromfi, akkor egymást elkezdik csipkedni, és ugye a tollukat szétszedik, verekednek, tehát ez tapasztalhatott. Meg kell valahogy tanulnunk azokat az együttélési módszereket, meg azokat a kis technikákat, amivel ezeket a feszültségeket le tudjuk kezelni. Tehát egyrészt, amikor már kilépünk az ajtón, és belépünk ugye a dzsungelbe, akkor már föl legyünk vértezve, illetve hogyha dzsungelből hazamegyünk, akkor tényleg egy olyan otthon várjon minket, ne lakás, szándékosan emeltem ki, hogy otthon, ahol meg tudunk pihenni, ahol tényleg az történik, ami nekünk jó, csend, zene, harmónia.
Natura Stúdió vendége Germán Róbert természetgyógyász.
Kitért különböző technikákra, amelyek segítségével megelőzhető a stressz. Melyek azok is, hogy működnek?
Nagyon sok technikáról beszéltünk, de alapvetően két részre lehet bontani. Az egyik a táplálkozással, tehát a testi szinten odafigyelni, hogy mit eszünk, mit iszunk, mennyit eszünk, mennyit iszunk.
Germán Róbert természetgyógyászt hallják.
Nagyon fontos, hogy ne csak együnk, hanem tényleg táplálkozunk, tehát sejtszinten adjunk meg mindent a szervezetnek, amit meg kell, hogy az összes nyomelem, vitamin, ásványi anyag belekerüljön a szervezetünkbe. Nagyon fontos, ugye rengeteg folyadékfogyasztás, és akkor nagyon fontosak a mozgásterápiák. Tehát a mozgásban nem csak azt értem, hogy most valaki elmegy focizni, vagy valamilyen sportot űzni, hanem a kirándulás, a séta, akár a városba, akár a városszín, a közeli erdőbe elmenni gombászni egyet. Tehát bármilyen mozgás, csak mozgás legyen minden nap legalább 40 perc, egy óra mozgás legyen. Igen, idő, de hát az idő majd később orvosnál is eltölteni a váróterembe, vagy ne adj Isten egy kórházba, tehát nem jobb akkor ezt megelőzni sétával kint a jó levegőn, barátokkal vagy a családdal? Tehát ugye megint a megelőzés. És aztán persze nagyon fontos a gondolkodásmódunk. Ahogy gondolkodunk, lényegében véve úgy fogunk élni. Tehát a gondolkodásunk az nagyon meg tudja határozni a testi állapotunkat is. Tehát nagy hatással van a lélek ugye a testre. Tehát a lélek meg tudja betegíteni a testet. Fordítva is, tehát aki mondjuk leket a lábát amputálni, és a nagyobb nagy fájdalom érte, a lélek meg tud betegedni ezáltal. De most úgy onnan induljunk ki, hogy sajnos a kronikus, lelkibeteg emberek, vagy pszichésen terhelt embereknek már testi elváltozásaik is vannak. Már megjelenik a lelki fájdalom, például testi fájdalomban. Az előadáson is mondtam egy saját példán keresztül, hogy ugye egy válás kapcsán, hogy akkora fájdalom, hogy az ember elveszti a családját, hogy bizony a pszichoszomatikus betegség megjelenik a gyomorra. Fáj a gyomor, tehát iszonyatos görcsök, fájdalmak, mint hogyha valaki egy kést döfne belé. Tehát ennyire erősen hat az ideg, a lélek a testre. És akkor ugye elkerülő technikák nagyon sok van. Tehát ugye kezdve a zenehallgatástól, kinek ugye melyik zene tetszik, amivel a harmóniába tudunk kerülni, egy kicsit megnyugodni, akkor egy masszázs, a színterápia. Nagyon sok ember nem mer színekkel körbevenni magát. Tehát a barna, a szürke, a fekete színt használják, és nyilván lelki világból adódik, de élénkíteni kell a környezetünket, a ruházatunkat, az otthonunkat földíszíteni. Fontos, hogy friss levegőn legyünk. Fontos az, hogy mindig cselekedjünk valamit, dolgozzunk, hogyha éppen nincs a legmegfelelőbb munka, addig is csináljunk valamit, tehát ne üljünk le, aztán majd mehet közbe váltunk, tehát mindig legyünk tevékenyek, mindig legyünk szorgosak. Különböző segítőket is hívhatjuk, mint a gyógynövények. Tehát itt elhangzott egy jó pár gyógynövény, amivel mégiscsak szelíd módon tudunk a szervezetünknek segíteni, mert a gyógyszerhez csak a legvégső esetben szabad szerintem nyúlni, tehát megelőzésképpen nem igazán. A gyógynövények erre nagyon megfelelőek, mert nincs nincs annyi mellékhatásuk, mint a gyógyszereknek. Ők szelidebben tudják irányítani a szervezetünket. Most a mi esetünkben ugye a stresszt, rodiolával, az orbáncfűvel, a komlóval, citromfűvel, levendulával, tehát azokkal a tipikus népgyógyászat által használt gyógynövényekkel, amit ugye a széles körben ismerik, de hozzáteszem, hogy mindenféleképpen akárki is belekezd a gyógynövények szedésébe, azért beszéljen szakemberrel. Főleg akkor, hogyha esetleg még gyógyszert is szed, tehát mindig egy fitoterapeutával, patikussal, orvossal azért beszéljen meg. Mert azért minden gyógynövénynek van ellenjavallata is. Ugye például van az orbáncfű, ami nagy mennyiségben fotoszenzibilitást eredményezhet, tehát fényérzékenységet.
Hogyha a stresszről esik szó, akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül az idegrendszert sem.
A legfontosabb az, ugye van a szomatikus meg a vegetatív idegrendszerünk, és a mi dolgunk az, hogy a vegetatív idegrendszer is két felé oszlik, tehát a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszerre, és maga ez az áthangolódás. Ugye mi állandóan szimpatikus hatás alatt állunk. Nagyon jól hangzik ez a szó, hogy szimpatikus. Viccesen meg is jegyeztük itt, hogy ki volt az az őrült, aki elnevezte szimpatikusnak, mert egyáltalán nem szimpatikus, stresszes állapotban lenni. És ez egy védekező rendszer, a szervezet ilyenkor túl van hajszolva, túl van feszülve, tehát ez egy készenléti állapot. Nem lehet állandóan készenléti állapotban lenni, mert nagyon-nagyon lemerülünk. És a cél az, hogy a vegetatív idegrendszernek ugye az állapotát ebből a szomatikusból a paraszimpatikusba áthangoljuk.
A stúdió vendége Germán Róbert természetgyógyász. Thank you. továbbiakban Germán Róbert megosztja egyik, még a cserépkályha építő korszakából származó tapasztalatát, a cigánycserepes történetét.
Szóval ez úgy volt, hogy cserépkályhás időszakban volt az, hogy aki úgy épített cserépkályhát, tudja, hogy kell bélelni a kályhákat cseréppel. És erre egy speciális, vékony, hotfarkú cserepet használunk mi Magyarországon mesteremberek, lehet, hogy itt is hasonló. És hát nekem nem volt cserepem, úgyhogy kiküldtem jelképesen az univerzumnak, hogy hát nekem szükségem volna egy pár ezer darab cserépre, és mit ad Isten, egyszer a teherautóval haladok el egy túra nevezetű falu mellett. Van egyébként nagyon szép kastély Turán, egy Schossberger nevezetű kastély, aki arra jár, nézze meg, és egy viszonylag szerény ház előtt egy hatalmas rakás cserép volt, ami nekem kellett volna. Hát a tulajok nem voltak otthon, hagytam ott egy cetlit a cserepeken, hogy amennyiben eladói megvenném. No, a történet az, hogy föl is hívott este valaki, már a tájszólásán éreztem, hogy valami kis érdekes van benne, és megbeszéltük, hogy másnap találkozunk. No, amikor lementem hozzájuk másnap a teherautóval, egy igazi vérbeli cigány család fogadott. Nem volt ezzel semmi baj, dolgos emberek voltak, és elkezdtük hárman-négyen fölrakodni a cserepeket a teherautóba, mert azért pár komát oda hívott, hogy segíts, mert azért ez egy nagy munka. Összesen végülis 4000 cserepet hoztam el két kanyarral, tehát jó pár órát együtt voltam, és végülis beszélgettem a cigány emberekkel, főleg a házigazdával. És nagyon szerény körülmények között éltek. Érdekes volt, amikor egyszer csak kijelentette, hogy ő egy boldog ember. És én ezzel meglepődtem, és megkérdeztem, hogy na hát miért boldog, mesélj el, hogy ez hogy értékeli a boldogságot. És azt mondta, hogy ő elégedett. Ő elégedett az életével. És azt is elmagyarázza, hogy erre hogy jött rá. Amikor úgy érzi, hogy hát azért szegény. Vagy úgy érzi, hogy kevesebb étel kerül az asztalra. Neki is voltak gyerekei. Vagy úgy érzi, hogy most nem tud megfelelő életszínvonalat biztosítani a családjának. Ő nem egy lopos fajta volt, ő mondta is, hogy gyerekként hívták lopni. Ő ebből kimaradt, és ezért ő valójában szegény volt, mert ami akadt ott a falu környékén, azzal dolgozott. És amikor ő érezte azt, hogy most már elég az ő élete, most már bocsánat a kifejezésért, akkor fogta magát, és elment egy olyan rokonához, aki aztán valóban a putriban élt. Tehát lehet mondani azt, hogy igazi putri, és ő bizony ott egy egész napot eltöltött. Már a nap közepén nagyon-nagyon várta, hogy hazamenjen, de nem, ő kivárta az egész napot, és ott eltöltötte. És bizony, amikor hazament, akkor hatalmas hálával volt a Jóistennek, hogy ő olyan körülmények között él, ami neki megadatott. Mert bizony, nála is van egy sokkal-sokkal-sokkal szegényebb ember és család, és nagyon örül, hogy nem azon a színvonalon kell élnie, mert mégis neki azért annál jobb élete van. És ez a kis mese ettől a cigány embertől nekem egy életre szóló tanulságot adott. Tehát itt lehet látni azt egyrészt, hogy mindannyian tudunk tanítani mindenkit. Ez az ember lehet, hogy nem is gondolta volna, hogy mekkora okító mesével állt velem szembe, a másik pedig az, hogy mi is akkor lehetünk boldogabbak, ha egy kicsit a kis burok világunkból kinézünk. A példának itt az előadáson azt hoztam föl, hogy fölemeltem a palack vizet, amit ugye iszogatok, hogy a hangom ne menjen el, hogy azért ezt nagyon sok milliárd ember nem tudja megtenni. És már az, hogy mi megengedjük a vízcsapot, és meg tudunk fürdeni, akár még tudunk egy autót locsolni, azért ne felejtsük el, hogy ez nagyon-nagyon sok milliárd embernek nem adatik meg. Most ez nem azt jelenti, hogy most nekünk állandóan szenvedni kéne azért, mert más szenved, de értékeljük azt, amink van. Értékeljük azt, ahol élünk, ahol vagyunk, a vizeinket, az épületeinket, a hegyeinket, az embertársainkat, tehát mindent, a növényzetet, a fákat. Tehát legyünk hálásak. Legyünk hálásak azért, hogy reggel fölébredünk, és tudunk egyet nyújtózkodni, hogy éppen nem vagyunk betegek. Az, hogy a nap ránk süt, az, hogy ki tudjuk fizetni a számláinkat, az, hogy viszonylag rend van. Tehát mindenért hálásnak, minden lehetne sokkal rosszabb. Nem kell abból kiindulni, hogy minden lehetne rosszabb is, mert azért törekedjünk, hogy minden jobb legyen. Fejlődjünk is. És a fejlődés alatt pedig nagyon fontos, hogy nem azt értem, hogy minél több fát vágjunk ki, és sok-sok pénzért adjuk el, amiben aztán jaktot veszünk, hanem mi magunkat fejlesztjük a gondolkodásunkat, és igen, fogjunk kezet, menjünk ki, ültessünk virágokat, fákat, tehát úgy fejlődjünk, hogy ne a bolygónk terhére, mert innen nem tudunk hova elmenni, hanem ahol tudunk, javítsunk. Ha már egy szemétért lehajoltunk az utcán egy nap, akkor már aznap nem éltünk potyára. Ha csak egy pohár vizet öntünk egy köztéren lévő virágra, kicsi dolgok, tehát nem arra kell gondolni, megváltjuk a világot, és mit tudom én, pici-pici dolgokat tegyünk a hétköznapokban. És hálával ébredjünk, hálával keljünk. És ha hibáztunk, nem kell öngyilkosnak lenni, kiugrani az ablakból, hanem egyszerűen kezdjünk neki újra, és javítsuk ki azt, amit hibáztunk. Ilyen egyszerű. Tehát fussunk neki újra, újra és újra.
A hibázás is jó tanítómester.
Teljesen. Tehát megint látjuk azt, hogy mind kell javítani. Az a jó, hogyha a magatartásunk tisztességes, és önmagunkba tudunk nézni, hogy igen, hibáztunk, nem kell magunkat megostorozni emiatt, emberek vagyunk, javítsuk ki, oldjuk meg. Ez az egyik legfontosabb, hogy ha tudunk szeretni, ha tudjuk önmagunkat szeretni, és tudjuk embertársainkat szeretni, akkor olyan energiákat tudunk megmozgatni egyrészt a testünkön belül, ami egyértelműen egy boldogabb élet felé visz minket. Tehát amellett, hogy odafigyelünk a táplálkozástól a mozgásig, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a lelkünket nyissuk meg. Nincs más. Tehát most, amikor annyi-annyi gyűlölet jön a világba, spontán is, meg mesterségesen, és mindenki tudja, hogy mire gondolok, ez az egész arab kérdésre is, meg ugye a mesterségesen szított háborúkra, nekünk egy fallangszot kell állítani, hogy szeretettel ellenállunk. És csak azért se gyűlölködjünk. Nem ez az út. Történelemben soha sehova nem vitte a gyűlölködés, ott mindig csak pusztulás van. Ez meg nem cél. Volt egy nagy mesterünk valamikor 2000 évvel ezelőtt, van, aki így, van, aki úgy nevezi, de ő is azt mondta, hogy szeress és ne félj. Hát ha ő tudott valamit, akkor én azt gondolom, hogy mi csak követhetjük az ő példáját. Mert akkor nagy baj nem lehet.
Kedves hallgatóink, műsoridőnkre tekintettel itt megszakítjuk beszélgetésünket Germán Róbert természetgyógyásszal, aki a jövő heti folytatásban a gerincről, mint az életfájáról fog beszélni. Tartsanak velünk jövő szerdán is! Adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában John Clark zenélt. Adásidőnk végéhez közeledve pedig Daniel Waples-t hallják. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!